Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A hőség ellenére az idei búcsús nagymisére is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomjóra, a Kis- és a Nagy-Somjóhegy közötti nyeregbe, a hármas halomoltár elé. Az imát nem elmagyarázni, hanem imádkozni kell, a csíksomjói szűzanya pedig arra kéri híveit, tanítsák meg gyermekeiket is imára kulcsolt kézzel élni, mert az imádság a remény kapuja. Mondta szent beszédében György Alfréd Kamilliánus szerzetes, az idei csíksomjói pünkösdi búcsú szónoka. Hozzátette, imádkozzunk Mária anyai oltalma alatt, és legyünk reményhordozók. Csütörtök éjféltől az ország egész területén hatályba lépett a másodfokú hőségriasztás, amely június 8-a vasárnap éjfélig tart. A máltai szeretetszolgálat nyitvatartó városi központjaiban, önkéntes csoportok krízis irodáiban, máltai játszóterek épületeiben hűsölési lehetőséget és folyadékot biztosítanak minden betérőnek. Az országos tiszti főorvos az extrém kánikulát jelző előrejelzés alapján az ország egész területére vonatkozóan másodfokú hőségriasztást rendelt el. Mivel a hőség mindenkit veszélyeztet, a máltai szeretetszolgálat a rászoruló emberekre való kiemelt törődés mellett a lakosságot is fokozott odafigyelésre kéri. A segélyszervezet kéri, hogyha valaki mozdulatlan földön fekvő vagy a hőségnek bármilyen módon kitett bajba jutott embert lát, lépjen oda hozzá, kérdezze meg, segíthet-e, és szükség esetén hívja a segélyhívót. A karitatív szervezet javasolja a lakosságnak, hogy fogyasszanak sok folyadékot, óvják fejüket a napsütéstől, s ha tehetik, 11 és 15 óra között ne tartózkodjanak a napon. Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök minden hónap első csütörtökén a Szent László Ima Szövetséggel együtt imádkozik új papi és szerzetesi hivatásokért. Júniusban rendhagyó módon a debreceni Szent Anna székesegyházban került sor erre, melyet 279 éve 1746. június 5-én szentelt fel gróf Csáky Miklós váradi püspök. Az ünnepi szentmisén 9 lektort avattak. A főpásztor homíliájában elmondta, fogadjuk be a Jézustól kapott szeretetet, és adjuk tovább embertársainknak. Ez a szeretet, hogyha eljutott hozzánk, arra tesz képessé, hogy mi is tanúságot tegyünk félelem nélkül, bátran, nem törődve a világ zajával. Ugyanis abba a világba kell eljuttatnunk ezt az örömhírt, amely erre az örömhírre nem igazán nyitott. Palánki Ferenc püspök az újonnan avatott lektorokra Isten áldását kérte, hogy legyenek az öröm hírvivői. Magyarország kormánya az idén is biztosítja a cukorbeteg gyermekek nyári táboroztatását, jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt elmondta, Orbán Viktor kormánya szolgáltató államot működtet, ezért fejlesztették ki a digitális állampolgárság programot, ezért indították el a gondosóra programot, illetve adtak ingyenes számítógépeket a tanároknak és diákoknak. Hozzáfűzte, Magyarországon több ezer gyermek él egyes típusú diabétesszel, akiknek nagyon fontos, hogy szabad idejüket biztonságos környezetben, szakszerű felügyelet mellett töltsék el. Éppen ezért a szolgáltató állam jegyében Magyarország kormánya az idén is biztosítja a cukorbeteg gyermekek nyári táboroztatását. Hozzátette, ez egy jó program a gyermekeknek és nyugodt kikapcsolódás a szülőknek. A pünkösdi ünnepekre tekintettel folyamatos nyitvatartással fogadja az utasokat 2-től június 17-éig a Röszkei közúti határátkelőhely, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A várakozási idő csökkentése és a gyorsabb határátlépés biztosítása érdekében a Röszkei közúti határátkelőhely június 10-e és június 17-e között egész nap várja az utazókat. Egy hónapja nem állapított meg újabb madárinfluenza megbetegedést a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. Így a hatóság feloldotta a kitörések körül felállított megfigyelési körzeteket. A főállatorvos visszavonta a baromfik kötelező zártantartását is. A hatóság szombat reggeli tájékoztatása szerint az öt vármegyét, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykunszolnok és Pestet érintő megfigyelési körzet területén május 6-a óta nem állapítottak meg újabb magas patogenitású madárinfluenza kitörést. A korlátozott körzeteket feloldották. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén derült, gyengén felhős, száraz idő várható. A délnyugati szél több felé megélénkül. A csúcsérték 30 és 36 fok között várható. Késő estére 19 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm Önöket a szerkesztő Grunda János nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Adásunkban ma ellátogatunk egy autóipari panelbeszélgetésre, melynek fő témája az elektromos autók előretörése volt. Az átalakuláskor a túlélési stratégiák címmel első alkalommal szervezett panelbeszélgetést a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Észak-Magyarországi Autóipari Klasztere azzal a céllal, hogy a visszaesett autóipari termelés okait és megoldásait a régió szakemberei megtárgyalják. A rendezvény célja volt továbbá, hogy kapcsolatot teremtsen azok között a helyi gazdasági szereplők között, akik kiemelkedő befolyással bírnak a térség gazdasági életére. A rendezvényen Bihal Tamás, a Bokik elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Összeállításunkhoz tartalmas időtöltést kívánok!
Először is nagy tisztelettel köszöntöm a ipar képviselőit. A autóipari klasztert mi egy kiemelt erőtérnek tekintjük a kamarában, és ennek megfelelően minden feltételt meg fogunk teremteni azért, hogy ez hatékonyan működjön. Pályázatot adunk be, erősítjük a menedzsmentjét a klaszternek, és ezekkel a Drive Brunch újszerű, de talán hangulatos rendezvényekkel is szeretnénk, ha minél többször találkoznánk ilyen közegben. Azt látjuk, hogy az egymással való beszélgetés szerepe egyre inkább felértékelődik. Annyi probléma merül fel, Katona Péter is beszélt jó néhányról, ami részben tőlünk független, részben pedig alkalmazkodást igényel. Helyes, ha erről mi beszélünk. Két dolgot szeretnék még említeni, hogy a beszélgetésünk ne maradjon teljesen csak a mi köreinkben. A holnapi napon a Kamara Országos Ülésén megállapodást írunk alá a magyar kormánnyal, miniszterelnök úrral, aki a kamara elnökével teszi ezt meg személyesen holnap, és azt látom a megállapodás előkészítésében és szellemében, hogy nagyon számítanak a vállalati véleményekre. Ez rendkívül fontos, tehát nem protokoll megállapodás, hanem egy olyan akcióterv elindítása, ami a mesterséges intelligenciától a kutatásfejlesztésen át a képzésen keresztül nagyon sok mindent jelenthet. És még egy dolog, muszáj ezzel is foglalkoznunk, úgy tapasztaljuk, hogy kialakult egyfajta iparberuházás ellenes közhangulat, ezt nagyon óvatosan mondom, de van ilyen, ennek nem sok értelme van, azt gondolom, a politikai részével nem foglalkoznék, tehát beruházások nélkül nincs jövő, iparfejlesztés nélkül pedig nincs észak-magyarországi gazdasági fejlesztés. Ennek érdekében mi végeztünk egy felmérést, ezt rövidesen sajtóban meg fogjuk jelentetni, találkozni fogtok vele. Ezennek a háttere, szeretnénk ezen változtatni, ha úgy tetszik, akkor a kamara eszközeivel ezen segítek.
A résztvevők a panelbeszélgetést megelőzően Lukács Eszter, a Miskolci Egyetem OTDK győztes hallgatójának előadását hallgathatták meg, amely az elektromos autóipari gyártók gazdasági helyzetét vizsgálta.
Elsősorban szeretnék köszönteni mindenkit ezen a rendezvényen itt közöttünk, és én Lukács Eszter vagyok. Mint ahogy már elhangzott, kicsit tudományosabb szempontból szeretnék beszélni az elektromos autógyártókról, viszont mindezek előtt én a Miskolci Egyetemről érkeztem, és az OTDK konferencián volt lehetőségem bemutatni ezt a dolgozatot, aminek az előzmény története az, hogy már nagyon pici korom óta szeretem a Volkswagen Bogárt, és elindult a történet egy olyan kutatásra, hogy a Volkswagen csoportot vizsgáltam. Viszont láttam a hírekben, a különböző cikkekben és tudományos munkákban, hogy az elektromos autóiparnak milyen jelentősége van, és mennyire átalakulóban van maga ez az egész. és ez vezérelt abba az irányba, hogy elkezdjek itt is kutatást végezni, és foglalkozzak magával az iparra. Jelenleg, amit most itt szeretnék bemutatni, az az elektromos autógyártóknak a vizsgálatára vonatkozó kutatás, ami kína-nem-kínai relációban vizsgálja meg ezeket a vállalatokat, vagyoni, pénzügyi, illetve jövedelmezőségi szempontból, és szerettem volna, hogy minden aktuálisabb legyen maga a téma, ezért a 2022 és 2024-es időszak első felét fontam be a vizsgálatomba, és erre helyezem most a hangsúlyt. A dolgozatom során ugye elsődlegesen rátértem az autóipar, bár szerintem nem kell bemutatni magának az autóipari számoknak az alakulását itt önöknek, hiszen nagyon sokan tisztában vagyunk azzal, hogy nem feltétlen ez a virágkora ennek az ágazatnak, hanem sokkal inkább egy csökkenő bevételt realizál ez az ipar, viszont ennek ellenére is egyébként az európai gazdaságok egyik meghatározó szereplője, és ami nagyon érdekes az értékesített autók szempontjából, hogy ha esetlegesen Európát nézzük, akkor egyre inkább elhelyeződik a hangsúly az elektromos autókra. Ugye csökken az eladások száma az autóiparban, Európában tekintve, viszont az elektromos autóknak a térnyerése az egyre inkább növekszik, és itt is ezen belül nagyon sok mindenkinek eszébe jut a Tesla, viszont ami nagyon érdekes, hogy a Tesla az elmúlt időszakban 43%-os csökkenést ért el Európában, és egyre inkább megerősödnek azok a gyártók, akik kevésbé vannak a köztudatban, és egyre jobban elterjednek az ők autói, például a BYD. És a kutatásom során ugye pont erre az autóiparra fókuszáltam, az elektromos autókra, és láttam azt, hogy nagyon sok hír is arra fókuszál, hogy mennyire előtérbe helyeződött ez maga az elektromos autógyártás, és mennyire ezt próbálják nyomni, hiszen nagyon sok szabályozás jelenik meg, és inkább ez a vezérerő, mint az, hogy ezek sokkal jobb megoldást jelentenének, hanem igazából az Európai Uniós szabályozásoknak való megfelelés az, ami elsősorban ennek az előterébe áll, és nagyon sokan megkérdőjelezik egyébként ezt, hogy tényleg az elektromos autóban van a jövő, de ezt majd a későbbiekben az idő múlásával mindenki meg tudja majd tapasztalni, hogy mi is az az irány, ami a végső lesz. Ha már elektromos autógyártók, akkor nagyon sok mindenkinek felmerülhet az, hogy hát igen, van a Tesla, mint amerikai gyártó, vannak európai gyártók, de vannak kínai gyártók is. És Kína egy olyan előnyben van, hogy nagyon sok szabályozás, illetve támogatás van most jelenleg, amellyel próbálják előre lendíteni magát ezt az elektromos autóipart, és ez látható a forgalomban lévő járműveknek a számát tekintve. Hiszen Kína egy kifejezetten vezető szerepet töltött be 2022-ben, ahonnan is indult maga a kutatásom, és ez jelenleg is igaz, hogy nagyon sok elektromos autó az ott van használatban és forgalomban. És ebből a relációból adódóan kívántam, illetve a korábbi tapasztalataim alapján és a 2024-es pekingi autókiállításon bemutatott fejlesztések alapján gondoltam, hogy egy nagyon jó irány lehet az, hogyha kínai és nem kínai elektromos autógyártókat hasonlítok össze. Nyilván felmerült bennem az, hogy mely vállalatokat lenne érdemes választani, és itt most az ábrán látható nagyon sok vállalat, az első két helyen pedig a BYD és a Tesla. És ami érdekes, hogy 2022-ben a BYD már megelőzte a Teslát az értékesített autók számában, és amikor is gondolkodtam azon, hogy kiket lenne érdemes vizsgálni, lehetne bevonni olyan vállalatokat a kutatásba, akik nem kifejezetten elektromos autókat gyártanak, akkor ezt az irányt elvetettem, hiszen sokkal érdekesebb megvizsgálni azt, hogy hogyan alakul most az életük azoknak a gyártóknak, akik kifejezetten az elektromos autókra fókuszálnak, és a kutatásom során olyan vállalatokat igyekeztem bevonni, akik mind nagyobb, mind kisebbek, startupok éppen induló fázisban van, és őket megvizsgálni, hogy ők vajon milyen számokat produkálnak vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetből. Valamint célom volt az is, hogy olyan vállalatokat vizsgáljak, akik jelen vannak a tőzsdén, hiszen a beszámoló adatokban van bizonyos időbeli késés, és ezt szeretném majd a későbbiekben kiküszöbölni azzal, hogy megvizsgálom, hogy ezek a vállalatok hogyan teljesítenek tőzsdén. Amit még érdemes a vállalatok alapján elmondani, hogy található itt egy olyan vállalat, aminek az a neve, hogy Fisker, és ez a vállalat 2024 elején csődöt jelentett, és őt azért gondoltam, hogy érdekes lehet bevonni a kutatásomba, mert egyrészt tőzsdén jelen volt, másrészt meg egy nagyon érdekes történet fűződik hozzá, és már nagyon régre nyúlik vissza a múltja, és nagyon sok átalakulás és váltás volt az életében ennek a vállalatnak, és emiatt került bele a kutatásomba. A Kutatásom során a vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetmutató számaira helyeztem a hangsúlyt, amelyet a beszámolóknak a segítségével számítottam ki, amit ugye publikálnak a vállalatok, és itt a negyedéves időszakokra fókuszáltam főként, valamint azért, hogy kicsit jobban meg tudjam vizsgálni azt, hogy a kínai, illetve a nem kínai vállalatok hogyan különülnek el egymástól mutatószámok tekintetében, és tényleg jó csoportosítás az, amit használtam, és mennyire van relevanciája, ezért a kapcsolatszorossági mutatókat is bevontam a vizsgálatomba, ami esetében a szúrás hányadosokra helyeztem a hangsúlyt, aminek az értéke az 0 és 1 közé esik, és nyilván minél annál jobb az én csoportosításom, és annál jobban elkülönülnek egymástól vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi szempontból a kínai és nem kínai vállalatok, minél inkább magasabb ez a szám. És úgy gondoltam, hogy ezzel kicsit jobban rá lehet látni arra, hogy vajon hogyan is alakul ez, és nem csak szimplán mutató számokat vizsgáltam ábrám. A vagyoni helyzet tekintetében elsősorban a kötelezettség per saját tőke mutatóját szeretném bemutatni, ami az eladósodottsági szintet mutatja. Hogyha megnézzük a kínai vállalatokat, akkor látható az, hogy az Xpeng és a Li Auto, azok nagyságrendileg alacsonyabb számokat produkálnak, mint a BYD maga, illetve a NIO, és hogyha pedig tendenciát nézünk, akkor egész elláthatóak a hasonlóságok közöttük, valamint hogyha megnézzük az ábrát még jobban, és húzunk egy vonalat a 100%-os értékhez, akkor az látható, hogy a 100% fölé esik a lehető legtöbb adat a negyedévekben, amiket vizsgáltam, míg hogyha ugyanezt az adatot megvizsgáljuk a nem kínai elektromos autógyártó vállalatok esetében, akkor ez a 100%-os vonal az, ami alá esik a legtöbb vállalat. És ami így ebből a szempontból érdekes, hogy nagyobb a kínaiaknak az eladósodottsága, mint a nem kínai vállalatoknak, és ennek pedig részben az is lehet az oka, hogy a különböző támogatásokat a kínaiakkal számolják el a beszámolójukban. És hogyha még megnézzük az összes többi elektromos autógyártó vállalatnak az adatát, akkor az mondható el, hogy itt kevésbé látható az, hogy egyezőségeket mutatnának tendenciában, vagy hát nagyságrendileg itt láthatóak azért hasonlóságok, de tendencia szempontjában nagyon különbözőek a nem kínai elektromos autógyártók. És hogyha próbáljuk összegezni ezt, akkor az mondható el, hogy a kínaiak azok, akik inkább jobban hasonulnak egymásra ilyen szempontból, a nem kínaiak esetében nagyon érdekes eltérő számok figyelhetőek meg, valamint amit még tapasztaltam a többi mutatószám szempontjából, amiket vizsgáltam, amit az idő rövidsége miatt nem szeretnék bemutatni, csak összefoglalni a kapott eredményeimet, ott is az volt látható, hogy a kínaiak azok, akik inkább hasonlónak és egyformán alakuló értékeket mutatnak az egyes negyedévekben, és ami még már így sejthető volt az elején is, hogy a Tesla és a BYD ki fog emelkedni az értékeikkel, amiket elértek, és ez a befektetett eszközök pár mellett főszeg mutatószámnál látszott is. A kapcsolatszorossági mutatók tekintetében is megvizsgáltam ezeket a vállalatokat, és itt az volt látható, hogy többségében a közepes erősség az, ami dominált, tehát elkülönülnek viszont valamennyire egymástól a kínai és nem kínai vállalatoknak az adatai, viszont ez az elkülönülés ez nem szignifikáns, tehát nem, hogyha van egy vállalat, ami mondjuk vagy kínai, vagy nem kínai, és csak az adataikat nézzük meg, és az alapján próbáljuk meg eldönteni, hogy hova tartozik ez a vállalat, akkor ez így nem feltétlen megvalósítható. A pénzügyi helyzet tekintetében az árbevétel per mérleg főszeg hányadosát vizsgáltam, és itt, hogyha megnézzük az adatokat, akkor az látható, hogy a NIO és az Xpeng, illetve Li Auto, azok hasonló tendenciákat mutatnak az egyes negyedévekben, míg a BYD eltér tőlük, és kifejezetten volatilis értékeket is láthatunk az ő negyedéveikben ezen mutatószám esetében, és nagyságrendileg is magasabb értékeket tudnak elérni, úgy, ahogy tud elérni maga a Tesla is, mint nagy vállalat, tehát kiemelkednek a többiek közül. Hogyha pedig a nem kínai elektromos autógyártók közül nézzük meg az összes többi autógyártót, a Rivian-t, a Lucid Motors-t, a Fisker-t, a Polestar-t, akkor látható, hogy vannak alacsonyabb értékek, magasabbak, és nem követnek egyforma mintát, amit leírnak. És hogyha ezeket a mutatószámokat, amik a pénzügyi helyzethez tartoznak, ezeket is összegezzük, akkor az mondható el, hogy a kínaiak azok, akik itt is egységesebben mozognak, és egységességre törekednek, mint a nem kínaiak, valamint itt is, ahogy láthattuk az árbevétel per mérleg főszeg mutatójánál, a Tesla és a BYD kiemelkedik a csoportjukból. És hogyha kapcsolatszorosság tekintetében nézzük meg az adatokat, akkor itt a gyenge és a közepes erősségű kapcsolatok azok vegyesen dominálnak, és ami azt jelenti, hogy egyes negyed években elkülönülnek egymástól valamilyen szinten az adatok, viszont ez nem szignifikáns elkülönülésnek mondható, de más esetekben pedig a negyed években egyáltalán nem látható az, hogy különbséget lehetne tenni ilyen számadatok tekintetében. És fontos megjegyezni itt azt, hogy egyrészt torzító hatása van valószínű annak, hogy a BYD-t és a Teslát is belevettem a vizsgálatomba, valamint szintén torzító hatással rendelkeznek a nem kínai elektromos autógyártóknak az eredményei, hiszen rendkívül változatosan alakul az értékek, és nem figyelhető meg olyan egységesség bennük, mint a kínaiak esetében. A jövedelmezőségi helyzet tekintetében a return on equity mutatóra helyeztem a hangsúlyt, és azt szeretném jobban bemutatni. Ezt az üzemi eredménynek a segítségével számoltam ki, és ennek az oka az, hogy néhány esetben negatív értékeket láthatunk a vállalatoknál, pontosabban a NIO és az XPeng esetében, valamint a Li Auto néhány negyedévében láthatóak negatív értékek, és egyedül a BYD volt az, aki pozitív értékeket tudott realizálni minden egyes negyedévben. Hogyha jobban megnézzük ezeket az értékeket, akkor látható, hogy egy fajta hasonló tendenciát ír le a NIO és az XPeng, valamint egy picit a Li Autónál is látható a kezdeményezése annak a tendenciának, amit a többiek folytatnak, és a BYD az, aki tőlük eltérő, valamint elter szintén abban, hogy ő az, aki minden negyed évben pozitív return on equity mutatót tudott realizálni, mint ahogy pozitív értékeket tudott elérni ilyen szempontból a Tesla maga. Itt a nem kínai elektromos autógyártók tekintetében az összes többi vállalatnál, talán a Lucid Motors, illetve a Rivian, valamint a Fiskernek az első pár évében figyelhetőek meg hasonló tendenciák, illetve nagyságrendileg is egészen közeliek az adatok, viszont a Polestar esetében, valamint a Canoo esetében ez nem mondható ugyanígy el. És hát így összességében a jövedelmezőségi helyzetnél is az volt tapasztalható, hogy inkább a kínaiak azok, akik egységesebbnek tűnnek a jövedelmezőségi helyzet szempontjából, valamint a BYD, illetve a Tesla azok, akik kiemelkednek az összes többi vállalat közül, és kapcsolatszorossági mutatók tekintetében itt is egy gyenge és közepes erősségű kapcsolat volt látható, amiben, mint ahogy már említettem, vélhetően bekavar az, hogy bevontam nagy vállalatokat is a kutatásomba, így kíváncsiságból megvizsgáltam, milyen az, hogyha a Teslát és a BYD-t kiveszem a magából az összehasonlításból, és ez alapján próbálom meghatározni, hogy tényleg az a csoportosítás, a kínai és a nem kínai csoportosítás az jó-e ilyen szempontból, és tényleg, hogyha van egy új vállalat, aminek csak az adatait nézzük a vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi szempontból, és ugyanezeket vizsgáljuk, akkor besorolható-e az adott kategóriába, és ez a besorolás jó. És hogyha megnézzük itt a felső ábrát, ami tartalmazza azokat az adatokat, ahol a Tesla és a BYD nem került bevonásra, akkor az látható, hogy a 80 adatból 64 esetben növekedés volt elérhető, illetve vannak olyan esetek, amikor alacsonyabb számokat láthatunk, ez összesen 12 esetre korlátozódik. Tehát elmondható az, hogy a Tesla és a BYD aztán legtorzító erővel rendelkezett, és hogyha jobban megnézzük a két ábrát, akkor sokkal sötétebb, zöldebb értékek is láthatóak, ami azt jelenti, hogy azokban a negyed években, ahol ezek a sötét-zöld értékek láthatóak, ott a kínai és a nem kínai vállalatoknak az adatai azok sokkal jobban elkülönülnek egymástól, és már szignifikáns elkülönülést láthatunk ezekben a negyedévekben. Viszont ez nem mindegyik időszakra vonatkozik, vannak olyan időszakok, amikor egyáltalán nem mondható meg ezen adatok alapján, hogy kínai vagy nem kínai egy adott vállalat. Viszont kutatásom során arra fókuszáltam, hogy a Tesla és a BYD is részei az adott csoportosításnak, így ennek megfelelően vontam le következtetéseket, ami ugye az volt, hogy maga a 2022 és 24-es időszakban, amit vizsgáltam, az adott mutatószámok alapján a vagyoni pénzügyi helyzet tekintetében a vállalatokat nem lehet úgy kategorizálni, hogy szignifikáns eredményt érjünk el a kínai és nem kínai vállalatok közötti különbözőségek tekintetében. Nyilván itt a Tesla és a BYD-nak a torzító hatását is fontos megemlíteni, valamint az, hogy csak a kínaiak voltak azok, akik egységesebben tudtak mozogni, illetve amit még fontos kiemelni, hogy a Tesla és a BYD ez tényleg látszik, hogy nagy vállalat ezen adatok alapján, hiszen sokkal magasabb értékeket tudnak realizálni az egyes mutatószámok esetében. És amit nagyon fontos így ezzel a kutatással még megjegyezni, hogy nagyon sokáig egyébként a kínaiakra nagyon sokan úgy tekintettek, mint hogyha másolnák az európai autókat, Viszont az utóbbi jó pár évben elindult egy olyan irányba a kínai autóipar, hogy egyre több fejlesztésük jelenik meg, és egyre inkább próbálják innovatívan megfogni ezt az irányt, és az elektromos autókra olyan hangsúlyt helyezni, hogy vezető szerepet tudjanak elérni a piacon, és lehetséges, hogy egyébként érdemes lenne a nem kínai vállalatoknak is valamilyenféle példát venni ezekről a cégekről, és talán az, hogy egy ilyen előrelépés alakult ki, azt mutatja az is, hogy nagyon sokáig a Tesla volt az, aki vezetett kifejezetten elektromos autógyártók tekintetében a piacon az eladásoknál, de most már a BYD az átvette tőle a helyet, és elkezdtek az összes többi vállalatok is megerősödni.
Kedves hallgatóink, Zöld Hullám című műsorunkban ellátogattunk egy autóipari panelbeszélgetésre, melynek fő témája az elektromos autók előretörése volt. További tartalmas időtöltést kívánok a szerkesztő Grunda János, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Birincsik Márton nevében is.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban a pünkösdről és annak főszereplőjéről, a Szentlélekről beszélgetünk Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel. Ki is a Szentlélek, aki köré fonódik a pünkösdi ünnep? Isten inspiráló lelke, egy erő, vagy csak egy jelkép? A riporter Hegedűs Márk.
Egy utcariportból szeretnék kezdésként idézni önnek néhány gondolatot. Ez ugye úgy készül, hogy az utcán megállítanak riporterek embereket, és megkérdezik tőlük, hogy mi a pünkösd, mi a Szentlélek, és hagy mondjak két választ, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondol ezekről. Az egyiket egyébként egy református lelkész mondta, ez csak úgy derül ki ebből a riportból, hogy én megismertem őt, de nem tüntetik föl a riportban, hogy ő egy református lelkész, és ő azt mondja, hogy a Szentlélek szerint az életerő, és egy másik járókelő pedig azt mondja, hogy a Szentlélek az, aki segít a mindennapokban. Mit gondol ezekről a fogalmazásokról? Mi a Szentlélek?
Pontosabban kicsoda a Szentlélek, mert teológiailag a kérdésfeltevés arról szól, hogy kicsoda a Szentlélek. Nagyon nehéz a kérdés összességében teológiailag is, hiszen a teremtésnél azt olvassuk, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött, tehát mint egy a teremtés előttől fogva Istenhez tartozik az, hogy ő lélek, és az Ószövetségben is sokszor olvassuk azt, hogy Isten nem olyan anyagba zárható bálvány, amit az ember farag, alakít, hanem Isten lélek. Ez azt jelenti, hogy nincs anyaghoz kötve, hogy ő fölötte van mindenféle anyagnak, mindenféle teremtett dolognak. Isten lelke az, aki közöttünk munkálkodik, aki éltet bennünket, aki megújít bennünket, akiről nagyon sokféle jelképpel beszélünk, hogy egyszerre lehet tűz, és egyszerre lehet szél, és egyszerre lehet bennünket megelevenítő áldó eső is. Tehát Istennek a végtelen titkát jelenti a Szentlélek, hogyha nagyon nem annyira egyszerűen kell megfogalmazni.
És az, hogy a Szentlélek erő, arról mit gondol?
Ez egy biblikus kép. Nyilván, hogy Isten akarata, Isten ereje fejeződik ki ebben, hiszen a széllel kapcsolatban, ami szintén a Szentléleknek az egyik képe, vagy a Szentlélekre alkalmazott egyik kép, mi magunk is tapasztaljuk, hogy a szél vagy a szellő az lehet éltető, megelevenítő, hőségben fölfrissítő valóság, de ugyanúgy tudjuk, hogy ez a megfoghatatlan valóság, amit szélnek nevezünk, háztetőket és mindent egyszerűen lerombolhat. Tehát ez a kép, ez nagyszerű, hogy szél. Maga János evangéliuma is használja ezt a képet, amikor Jézus és Nikodémus beszélget, hogy a szél odafúj, hova akar, és a Szentlélek kvázi megfoghatatlanság azt is jelenti, hogy az embernek nincs az Isten léte fölött hatalma, hanem az Isten szent lelke ott fúj, azt végzi el, ahol és amit akar.
A Szentlélek ezek szerint szuverén?
Mint ahogy Isten is szuverén. terén. Tehát nyilvánvalóan, hogy a Szent Háromság titkára gondolunk, akkor a Szentlélek az Isten akaratát végzi el itt közöttünk. Jézus azt mondja a búcsú beszédében, amikor a tanítványoktól búcsúzik a János evangéliumában, hogy egyrészt a Szentlélek megtanít bennünket, emlékeztet bennünket arra, amit ő mondott, és elvezet a teljes igazságra. Nem elvezet messzire, hanem az Isten igazsághoz vezet el bennünket. Tehát mint egy Isten akaratát végzi el, jeleníti meg a Szentlélek ebben a világban.
A szuverenitást azért is feszegetem, hogy azt a kérdést is fel tudjam tenni, hogy a Szentlélek mit gondol, csak a hívő közösségekben végzi el a munkáját, vagy a szuverenitásából fakadóan bárhol hathat az ereje is, rendezheti a dolgokat, és adhatja az erejét.
A Szentlélekben az a csodálatos, hogy nincs az egyház határaihoz kötve, vagy a hívő közösségekhez kötve. Tehát, hogyha csak az egyházhoz, a gyülekezetekhez lenne kötve, akkor az már Isten hatalmának a korlátozását jelenteni. Azonban azt is látjuk, hogy Isten kifürkészhetetlen módon működik az ő lelke által. Tehát ez a csoda, amire nekünk mindig rá kell csodálkozni az egyházban is. Nagyszerű az, hogy Isten inspiráló lelke, Isten bennünket motiváló, bűnbánatra indító, örvendezésre indító, nagyon mélyen működő lelke, az az egyházban is működik, de hát az egyházon kívül is, hiszen a Szentlélek azt tesz, amit akar, Isten akaratából nyilván, tehát a Szent Háromság titkán belül, és nem lehet kötni ahhoz, hogy csak ettől eddig 15 négyzetméteren dolgozik.
Bizonyára vannak olyanok, akár most a beszélgetést hallgatók között is, akik azt mondják, hogy mindez, amiről mi most beszélünk, ez olyan, mint hogyha mondjuk a véletlen szinonimájaként beszélnék a Szentlélekről, szuverén, bármi megtörténhet, bármiben segíthet, akár olyan, mintha véletlenül megtörténhetnének dolgok.
A hitnek a fölismerése az, amikor mi azt mondjuk, hogy nem véletlen, és nem valami, vagy nem erőknek az összejátszása, vagy személytelen erőknek az összejátszása, amit mi a Szentlélek munkájának tulajdonítunk. Tehát a hívő ember életében is van olyan, hogy történnek események, amiket nem biztos, hogy abban a pillanatban azonosítani tudunk, hanem majd amikor megértjük, hogy ezek nagy folyamatoknak a részei, akkor döbben rá és csodálkozik rá az ember arra, hogy Isten titkos akarata működik ott is, amikor ő még nem tudta. Sok keresztény embernek az életében nyilvánvalóvá lett az, hogy a megtérése, vagy a Krisztushoz térése, vagy az egyházhoz való csatlakozása előtt már akár éveken, évtizedeken keresztül olyan motivumok, olyan inspirációk érték az életében, amit utólag tud azonosítani. Nyilvánvalóan, hogyha csak a teremtésről beszélünk, vagy a világ keletkezéséről, annak is lehetséges sokféle magyarázata, és lehet, hogy ezek össze is függnek egymással. Ez, ami számunkra az, hogy a Szentlélek munkálkodik, ez a hit fölismerése és a hit válasza, hogy ezt mi örömmel valljuk, hogy az Isten szent lelke munkálkodik mindig, mindenhol és mindenkiben, ahol ő akar, ahogy ő akarja.
Mindig, mindenhol az is következik, hogy értelemszerűen ma is munkálkodik a Szentlélek?
Ez a mi nagy reménységünk és a mi nagy hitünk, hogy a Szentlélek szintén nincs idői korlátok közé sem kötve. Az egy másik dolog, hogy az ember, az emberiség vagy a közösség mikor ismeri ezt föl, hogy ismeri föl. De hát van egyház Magyarországon, a Kárpát-medencében, a világon, és nem vagyunk egyedül ebben a hitben, mert a Szentlélek köt bennünket össze, és az a hit, amit mi megvallunk a keresztjén, hit köt bennünket össze, tehát amikor kételjeink vannak, akkor nyugodtan gondolhatunk arra, hogy nem vagyunk egyedül, hanem sok millióan vannak a világon, akik ugyanerre a felismerésre jutottak, és a mi hitünk szerint ezt a felismerést az igazságra vezető lélek adja meg.
Tud mondani a saját életéből, a munkahelyéről, az egyházból, vagy akár a világból olyan példát, ami úgy érzi, hogy a Szentlélek munkája, ereje indította el azt a történés dolgot, eseményt?
Egyetemi oktatóként, aki a jövő nemzedékét képzi, akár lelkipásztorok, vallástanárok és hittanoktatók vonatkozásában, látjuk azt a, szabad így mondani, formálódást, ami a hallgatóinkban végbe megy. Ez nem föltétlenül csak az oktatóknak, az egyetemnek, vagy az iskolának a dolga, hanem látjuk azt, hogy a tudományokban való elmélyedés, a szakmai fogások megtanulásán túl formálódnak ezek a személyiségek, hogy a hit erősödik, hogy szinte átalakulnak ezek a fiatalok ez az egyik, ami számomra azt is mutatja, hogy hiába mi emberi erőlködésünk, hogyha ott nincs valaki több, valami nagyobb, akit az oktató, a hallgató, a közösség megvalhat, de ugyanúgy a gyülekezetekben, hogyha látjuk, akkor szintén ezt lehet mondani, hogy egyrészt az, hogy valakiben följön az a vágy, az az érdeklődés, hogy ő a Krisztus útján akar lenni. Ez már a Szentléleknek a munkája. Lelkipásztori tapasztalatomból eszembe jut egy olyan történés, hogy egyszer egy késő délutáni órán már majdnem sötétedett, egy fiatal ember bejött a lelkész hivatalba. És nem igazán lehetett tudni, hogy mit akar. És elkezdtünk beszélgetni, és a beszélgetés egy óraszáig tartott, kiderült, hogy neki vannak kérdései, amit nem tud megfogalmazni, de a kérdéseknek a lényeg az volt, amikor megértettem, hogy ő valahogy akar ide ebbe a közösségbe tartozni. A családja református volt, erről hallott, de őt nem így nevelték, elteltek évek, tehát már 30 fölött volt ez a fiatal ember, és az életét szerette volna rendbe tenni. Mi ez, hogyha nem valamilyen isteni munkálkodás, hogy ő benne ez a vágy megfogalmazódott, és utána konfirmált, egyházi esküvője volt, gyermekét kereszteltem. Ezek mind-mind az én számomra az Isten szent lelkének a munkái, mert ő neki senki nem mondta, hogy menj be a református lelkész hivatalba, hanem érzett valami megfoghatatlan vágyat, valahova tartozni akart, és az életét rendbe akarta tenni, mert az ember élethez hozzátartozik az, hogy nem csak fizikai valóságunk van, nem csak testi valóságunk van, hanem az emberben van valamiféle lélek, tartalom, mi az, hogy reménység. Ez is borzasztó nehéz gondolat, hiszen a mai világban, amikor adunk, veszünk, be van árazva minden, a reménység az egyik legmegfoghatatlanabb dolog, de hogyha nincs reménység, az emberi élet is valahol szegényebb. És ezeket látom én, hogy az Isten szent lelke csöndben és töretlenül munkálkodik, és vannak a történelemben olyan idők, amikor vihar formában és tűz formájában tisztít meg bennünket.
Mindebből, amit mond, lenne mit ünnepelnünk pünköstkor, de pünkösdi ünnepekre gondolok, akkor azért általában az az érzés fog el, hogy nincs ünnepi hangulat. Nem úgy, mint húsvétkor, nem úgy, mint karácsonykor, pedig ez a három ilyen kiemelkedő keresztény ünnep. Miért lehet ez így ön szerint?
Ennek több oka lehet, talán a legegyértelműbb oka az, hogy még a karácsonynak és a húsvétnak vannak olyan megfogható szimbólumai, vagy olyan megfogható üzenetei, mint amit a betlehemi jászolban látunk. És ráadásul az ünnep általában az, amit el lehet adni, mármint nem teológiai értelemben, tehát lehet látni azt, hogy például a karácsonyi előkészületek minden évben korábban kezdődnek. Tehát már október elején elkezdődik a karácsonyi díszítés, mindenféle karácsonyi trendekről hallunk, karácsonyi rendezvények vannak már adventben is, stb. A húsvét is valami hasonló, és figyeljük meg, hogyha népszokásainkat nézzük, a betlehemezést vagy a locsolkodást, és ennek meg annyi más részét, a karácsony és a húsvét az annyiból talán könnyebben kezelhető, még hogyha belegondolunk, nem is biztos, hogy egy gyermeknek a születése, amely átvitt értelemben a családnak, a szeretetnek, az összetartozásnak az ünnepe, egy évvégi hangulat van hozzá, amikor az emberek elmennek szabadságra, évente egyszer olyanok találkoznak, akik nem szoktak, és a húsvét is valami hasonló, hiszen hozzá kapcsolódik a tavasznak, a virágoknak, a természet újjászületésének a gondolata, és még hogyha nem is biztos, hogy a Krisztus feltámadása kézzel fogható, de azt el lehet mondani, hogy valakit megöltek Jeruzsálemben keresztre feszítettek, eltemettek, és egy új élet kezdődött. Pünkösd viszont egyrészt talán a húsvéthoz való közelség miatt is, másrészt pont abból a tartalomból, hogy a szent lelket hogyan lehet anyagba önteni. Pont ez a lényeg, hogy a Szentlélek nem kiábrázolhat, hogy betlehemi jászol, vagy egy Jeruzsálemben lévő sír képében, vagy egy golgotai kereszttel, hanem legfőjebb mondjuk a lángnyelveket lehet ábrázolni bizonyos festményeken, vagy vannak olyan országok, ahol pünköstkor a templom kupolájáról vörös rózsaszirmokat szórnak be a templomba, ez főleg Olaszországban szokás. Nagyon nehéz megfogni azt, aki a Szentlélek, és mondom, hogy több oka lehet ennek, hogy a pünkösd egy picit margóra került. Többek között az is, hogy húsvét után 50 nappal van, a vízkeresztnek is az a problémája, hogy karácsonyhoz túl közel van. Ennek megvan az ünneptörténeti magyarázata, hogy az ünnepköröket nézzük, a fő ünnepek mellett mindig van egy második csúcspont, karácsony és a vízkereszt, húsvét és a pünkösd. Ennek megvan a maga teológiai logikája, és az átlag ember számára mit kezdjünk a Szentlélekkel, az egyház megalapítása. És a pünkösd azért nagyszerű ünnep, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a jelen, amiben élünk, az egyház jelene kezdődik el pünköstkör. Tehát igazából, amit ünneplünk, az, amik vagyunk az Isten szent lelke által. Ez az egyház folyamatosságának az ünnepe is, a hívő ember számára, a gyülekezetek, az egyházak számára. Tehát a pünkösd az, ami a húsvét titkát megerősíti, megpecsétli, hiszen Jézus megígérte a búcsú beszédében, hogy elküldi a vigasztalót, aki megtanít bennünket, aki elvezet a teljes igazságra. És hogyha megnézzük Péternek az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében az ige hirdetését, akkor azt látjuk, hogy ő arról beszél, ami húsvétkor történt. A mi számunkra a pünkös története az az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első néhány verse, amikor összegyűlnek Jeruzsálem, ott hirtelen lesz valamilyen szélvihar, meg valami csodálatos jelenés, a szent lelket, mint egy szétoszló lágnyelveket látják az apostolok fején, és utána egymást kérdezgetik, hogy mi lesz, viszont csattanója a történetnek utána kezdődik, hogy Péter kiáll és elmondja, hogy kicsoda ez a Szentlélek, és arról beszél, hogy akit ti megfeszítettetek, Isten feltámasztotta, és utána jön az a felszólítás, hogy térjetek meg, megtérnek, és folytatólagosan leírja, hogy a gyülekezetben összegyűlnek az apostoli tanításra, összegyűlnek a kenyér megtörésére és az imádkozásra. Tehát a pünkösd egy picit olyan, mint egy kettős pont lenne egy mondatban, hogy rólunk van szó most már, beteljesítve a teljes üttörténetet, az a jelen, amiben élünk, az egyháznak az a valóság, az kezdődött. Tehát igazából nincs benne az a pontszerűség is, hogy valamikor a betlehemi éjszakában Jézus megszületett, valamikor Krisztus után a harmadik évtizedben történtek ott események, Poncius Pilátus, meg zsidók, meg tagadók, meg keresztrefeszítés, hanem gyakorlatilag azért nehéz ünnep az én véleményem szerint a pünköst, mert magunkra kell nézni. Tehát rólunk szól, mi vagyunk, akik az egyháznak a tagjai vagyunk, és mint egy hatalmas folytonosságban élünk tovább, és ezt a folytonosságot az Isten szent lelke biztosítja.
Nem véletlenül pont ezek miatt, amit mond is, az egyház születésnapjának is szokták pünkösdöt mondani, de mindebből, amit mond, nekem az a kérdés következik, hogy nincs mit ünnepelnünk, ha magunkra nézünk?
Hát ez döntse el mindenki magában, ha szabad ilyen talányos választ adni. Látjuk azt, hogy gondokkal küzdünk. Nekem mindig az a kérdésem, hogy melyik volt az a korszak az egyház életében, amikor minden szép volt és csodálatos. Sokszor érzem azt az egyházi közbeszédben, hogy ott a pünkösdi történet körül, amikor az apostolok cselekedeteit olvassuk, hogy minden szép volt, minden jó volt, az apostolok körbejártak, hirtelen mindenki megtért, de a Biblia nem szól az egyháznak a további történetéről. Ott van egy hatalmas kezdet, és utána mi ebben benne vagyunk, és senki nem mondta azt, hogy nem lesznek nyomorúságaink, kísértéseink, és nem lesznek tagadók, és nem lesz probléma, és az ember elkényelmesedik, hogyha végig gondoljuk csak a 20. századi történelmünket, azért a legnyomorúságosabb időkben érezték meg az emberek azt a valóságot, hogy itt már az ember nem tud mit tenni, nem az Istenre kell ráhagyatkozni, hogyha a második világháború utáni ébredést nézzük, hogyha a rendszerváltás utáni átalakulást nézzük, tehát vannak periódusok, amikor úgy tűnik, hogy jobb, amiben élünk, de a Szent Lélek megtanít bennünket arra kitartásra, hogy a kevésen is hűnek kell lenni, és a hit mellett, az igazság mellett, az Isten igéje mellett, teljesen mindegy, hogy milyen korszak van nekünk, hűségesen ki kell állni. Talán a határon túli magyar közösségekben látjuk azt, hogy ott az egyház az egyszerre valahol a nemzetnek, a nyelvnek, az összetartásnak a hely az anyaországban, vagy ahol úgynevezett többségi társadalomban élünk mi keresztjének, egy kicsit elsikadnak az értékeink, tehát a ragaszkodásunk is, és egy költői kérdés, akár lelkipásztori kérdés is, hogy Istennek mindig nyomorúságot kell ránk hozni, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy ő megsegít bennünket, tehát hogy elkényelmesedünk, és az a tükör, amit az Isten szent lelke tart elénk, hát valljuk be, hogy sok esetben nem biztos, hogy túlságosan szép, de amikor tükörbe nézünk, vagy önvizsgálatot tartunk, akkor azt is látjuk, hogy miben kell esetleg megváltozni, mert megint Jézusra szeretnék utalni a búcsú beszédekben, amikor a lelket ígéri, azt mondja, hogy a Szentlélek a leleplező hatalom. Tehát ez is benne van, pontosan a szuverenitásából, hogy én nem mondhatom meg a léleknek, hogy ő mit csináljon. Vigasztal, épít, bátorít, de lehet, hogy éppen elvesz tőlünk valamit, megráz, átfúj rajtunk, vagy éppen leleplez, és valahol a keresztény embernek is a bűnei, a nyomorúsága, a fogyatkozásai, és az egyháznak is sokszor a gyengeségeire rámutat, és ezért nagyon nehéz, mert az ember nem szeret esetleg belenézni abba a valóságba, amiben van.
A pünkösd ünnep történetéről egy kicsit részletesebben meséljen még nekünk. Úgy fogalmazott az előbb, hogy visszajött a pünkösd hétfő mint ünnepnap korábban Magyarországon volt már pünkösd hétfő ünnepnap?
Így van. Nyilván, hogy az, hogy mi minősül állami ünnepnek, az egy másik kérdés. Viszont a 18. századig az úgynevezett sátoros ünnepeinket, tehát a három fő ünnepet, a karácsonyt, a húsvétot és a pünkösdöt több napon keresztül ünnepelték. Az, hogy két napossá vált, ez a 18. századnak a második felétől gyakorlat. Általában még a 16. 17. században, tehát 1500-1600-as években, 1700-as években a karácsony, a húsvét és a pünkösd három napon keresztül megünnepelt ünnep volt, tehát például húsvét vasárnap, húsvét hétfő és húsvét kedje is gyakorlatilag ünnepnek minősült. Ezt aztán munkaszervezés és egyéb ügyeknél fogva elkezdték két napra rövidíteni. Ezeket látjuk ágendás könyvekből, prédikációs könyvekből, hiszen ezekre a napokra vannak igehirdetések. Onnan jön ez a gyakorlat, hogy a nagy ünnepeket az ószövetségi időben, az ókori időkben általában egy hétig ünnepelték. Hogyha megnézzük a zsidóság gyakorlatát, a páska ünnep, amely ugye a mi húsvétunkkal párhuzamban van, és a kovásztalan kenyerek ünnepe, az tulajdonképpen egy hétig tart. Mindig az első nap, a második nap és az utolsó nap a hangsúlyos. Ennek a gyakorlata megvan nálunk is, csak elkopott. Karácsony napja, december 25-e, egy hétre rá, tehát a 8. napon van kis karácsony napja, amit ma új évnek hívnak. Húsvét esetében húsvét vasárnap, húsvét hétfő, és a fehér vasárnap, amely a húsvét utáni vasárnap, szintén ezt az ősi hagyományt viszi tovább, hogy egy hétig tart az ünnepi időszak, ebből az első két nap hangsúlyos, és általában van egy ismétlő nap az utolsó idő. Mindegyik ünnepünk több napos volt.
Két megjegyzés. Az egyik a nagyon ismert karácsonyi gyerekének, aminek szerintem a jelentését már kevesen tudják, de reflektál azzal, amit mondott, hogy a kis karácsony, nagy karácsony, szól az ének. A másik pedig, hogy a karácsony többnapos ünneplése, háromnapos ünneplése Erdélyben még megvan, van karácsony harmadnapja.
Így van, sőt, bizonyos területeken még húsvét harmadnapja is előfordulhat bizonyos erdélyi területeken, és csak még egy érdekességet hagy mondjak, hogy az adventet a népnyelven kisböjtnek is hívják. Nagyböjt, kisböjt, nagy karácsony, kiskarácsony, sokszor nem értik, hogy miért kell azt mondani nagyböjt, ez egyszerűen csak az időnek a kiemelése akar lenni, és megvolt a párja a kisböjti idő, ami az advent, a kettő egyébként ünneptörténetek összefügg, hiszen pontosan ugyanazt a szerepet tölti be. Ünnepi ciklusok vannak, fölvezető időszakkal, főünneppel, köztes idővel, egy második megerősítő ponttal és egy levezető időszak. Tehát ez nagyon, nagyon finoman alakult ki a keresztény ünnepkör is.
És akkor a pünkösd történetéről még azt szeretném kérdezni, hogy beszéltünk már arról a beszélgetésben, hogy nem látjuk olyan fényesnek ezt az ünnepet. A csinadratát körülötte úgy értem, nem a jelentését, mint karácsonyt és húsvétot. Volt olyan időszak az ünnep történetében, amikor magasztosabb volt, nagyobb jelentősége volt, nagyobb csinadratta volt körülötte?
Ha a csinadratta szót használta, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a középkorban, a reformáció korában más jelentett ez a fogalom, tehát nyilván a reformáció idejében megpróbálták nagyon puritán módon a szót pozitív értelmében venni, tehát az ünnep lényegére koncentrálva, megünnepelni ezeket az ünnepeket, és minden ünnep kialakított egyfajta ünnepi gyakorlatot, szokásokat, amelyek odáig mennek ezek a szokások, hogy mit eszünk, hogy akárhogyan öltözködünk, népszokásokat, úgynevezett paraliturgikus jelentőségű gyakorlatokat, az adventi koszorú, amely négy vasárnapra emlékeztet bennünket, vagy a húsvéti locsolás, amely a keresztségre emlékeztet bennünket, aztán a tojás, meg a nyúl, meg egyéb dolgok. A pünkösddel kapcsolatban igazából nem sok adatunk van, hogy lett volna, amit így kialakított volna. Vannak regionális pünkösdi szokások, ugye ez a pünkösdi királyválasztás, egy picit a nyárnak a kezdete, már a mezőgazdasági termelésnek a második felére fordulunk rá, de olyan jellegű nagy ünneplés, ami úgy a karácsonyt és a húsvétot ünnepli, ez nem nagyon van tudomásunk erről. Tehát, mert igazából egyfajta belső folyamatot is jelent, hogy bennünk mi történik, az egyházban mi történik, valószínűleg ezzel is összefüggésbe lehet.
Kerestem egy közvéleménykutatási adatot, hogy mit gondolnak az emberek a pünkösdről, a Szentlélekről. Magyart nem találtam. Egy amerikai felmérésből idézek önnek két adatot. magát kereszténynek valló felnőttek körében készült a felmérés. A válaszadók 58%-a azt mondja, mondom még egyszer, magát kereszténynek valló felnőttek körében, hogy a Szentlélek egy szimbólum Isten erejére, de nem egy élő entitás. És a válaszadók 34%-a mondja azt, hogy a Szentlélek egy élő entitás. Mit gondol erről a két számról?
Jártak itt tanórára? Ezt kérdezném elsősorban. Másik megjegyzés, sokszor szoktam viccesen azt mondani, hogy a legizgalmasabb kérdésekről nincsenek közvélemény kutatások. Ez úgy tűnik, hogy Magyarországon is meg kellene csinálni, azzal, hogy van kötelezően választható hit és erkölcstan, mert görbetükröt tart nekünk, hogyha nem tudjuk elmondani, hogy a Szentlélek kicsoda. És szinte magunkat is fegyelmezni kell, hogy amikor a Szentlélekről beszélünk magyarul, akkor ne tárgyként beszéljünk róla, a Szentlélek ami, hanem a Szentlélek aki. Ennek megvan a maga pozitív hozadéka is, hogy figyelmeztetni kell magunkat, mert akkor, hogyha odafigyelünk, hogy a Szentlélekről beszélünk, mint egy élő valóságról, Isten élő valóságáról, akkor figyeljünk oda tényleg, hogy mi magunk is ezt a nem valami tárgyszerű, valami mozdítható, zsebünkbe tehető valóságot vesszük, mert az élő lélek, az élő Isten kifejezés a Szentírásban is nem azt jelenti, hogy a mi Istenünk egy olyan valaki, aki mint egy ókori Istenhez képest tavasszal föltámad, télen meghal és alszik, hanem az, hogy élő Isten és az élő Isten szín előtt fogadom, és ezek a fogalmak, amikor előjönnek, az azt jelenti, hogy az ő létezése kezdettől fogva van, nincs kezdete és nincs vége, ami kezdetünk és végünk ebbe az örökkévaló isteni valóságba megy bele, és a Szentlélek a mi számunkra, a Szent Háromság harmadik személye, akit az apostoli hitvallásban, vagy a nicea konstantinápolyi hitvallásban megvalunk, és azt mondjuk, hogy Urunk és Éltetünk, aki nem csak egykor a teremtéskor, nem csak egykor a proféták korában működött, nem csak Jézus korában működött, hanem pont ez a fantasztikus benne, hogy a Szentlélek az, aki itt van, jelenünkben van, ő jelenvaló, és ugyanúgy a mi jelenünket és a jövendőnket is biztosítja, tehát mint egy átfogja, átüleli a világtörténelmet, és az a nagy ószövetségi biztatás, amit Ezékiel lát, hogy a holt csontok megelemedednek ott a völgyben, az Ezékiel könyve 37. fejezetében. Az nem csak Ezékiel proféta számára világos és valóságos, hanem az egyház számára is. Ott nem is biztos, hogy az a lényeg, hogy most ott hogyan lesz ez, hogy a holtcsontok életre támadnak, hanem Ezékiel azt mondja, hogy itt már nincs mit az embernek tenni. Ezek megszáradtak. És Isten elhozza a négy égtáj felől a lelket. Nagyon érdekes, hogy a héber nyelvben az égtáj is ugyanazzal a szóval van kifejezve, mint ami a lélek. Ezért van a régi fordítások, hogy négy szelek felől jöjj elő lélek, és ő elhozza ezt a nagy megelevenedést, hogy ott, ahol már nincs semmiféle emberi remény, ahol a csontok csontszárazak, már az élet is kipusztult belőlük, ott az Isten még mindig el tudja végezni az ő életre teremtő, életre állító, megelevenítő munkáját, és ez nem rajtunk kívül és tőlünk függetlenül működik, hanem velünk is ezt meg tudja tenni. Tehát a kétségeink vannak, a nyomorúságaink vannak, akkor a vigasztaló lelket hívjuk. Azt, aki eljön és körülölel bennünket, úgy, mint hogy ember az embert magához öleli, hogyha pedig nyomorúságunk vagy más jellegű dolgunk van, akkor megvigasztal bennünket, ha kiszáradtunk, akkor megelevenít, akkor megöntöz bennünket, vagy éppen úgy, mint a reggeli napsugár, megvigasztal bennünket. Mert ez az Isten valósága, hogy ő az élő Isten és az élő lélek, a mi lelkünk, mármint a nekünk adatott lélek. Az új szövetség részesévé lettünk, és a lélek zsengijének a birtokosává lettünk a római levél szerint.
Mit javasol a hallgatóinak? Mit kívánhatunk egymásnak pünköstkor? Ugye az ünnepekhez van egy ilyen jó kívánság kapcsolva karácsonykor. Boldog karácsonyt kívánunk, húsvétkor áldott ünnepet kívánunk. Pünköstkor mit kívánjunk? Sok szent lelket?
Élő lelket. Ezt mondanám, hogy élő pünkösdöt kívánjunk. Nyilván, hogy ez egy olyan kifejezés, amit csak azok a közösségek érthetnek meg, amelyek benne vannak ebben a valóságban, de ha kívánunk valamit, akkor azt, hogy a Szentlélek Isten áldásait tapasztaljuk meg, hogy merjük megvallani, fölismerni az életünkben, az egyházban és ebben a világban az Isten szent lelkének a munkáját, és most élünk egy ökokrízisben, egy nehéz időszakban, aminek a kimenetelét és az okait se biztos, hogy 100%-ig látjuk, viszont ott van az a bibliai mondat, hogy Isten elbocsátja az ő szent lelkét, és megújítja a földnek a színét. Ez egy Zsoltár idézet, hogy Isten az ő lelkét küldje el, és újítsa meg ezt a világot. mert ő a teremtő, tehát ő az, aki a megújulásnak a lelke is.
Mai műsorunkban a pünkösdről és annak főszereplőjéről, a Szentlélekről beszélgettünk Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel. A riporter Hegedűs Márk volt. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu weboldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszöni mai figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották.
Kedves hallgatóink,